Dicsőség térjen nagy és szent nevedre, édesatyánk, hogy megszólíthatunk ebből az alkalomból, hogy eljöttünk a te házadban. Köszönjük, hogy te már itt voltál, és várod azt, hogy mi is eljöjjünk, megjelenjünk a te színed előtt, nem csak testileg, hanem lélekben is. Hagyjuk el a mi gondjainkat, terheinket, és jöjjünk hozzád megtisztulni, és vágyni azt, hogy töltsd be újból. Jó Istenünk, rád van szükségünk ez alkalommal is, hogy lássunk és érezzünk meg, hogy itt vagy közöttünk. Kérünk, áldjad meg mindenhol népedet, ahol összegyűltek a te nevedben, és rád vágyakoznak. Dicsőítünk, hogy imánk meghallgatója leszel. Amen.
Amen. Délután Isten tiszteletünk alapjára igét olvasunk, Máté evangéliuma 5. részéből. Úgy, amint azt írva találjuk, Máté evangéliuma 5. rész a 33. verstől egészen a 37. versig olvasuk Isten igéjét. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. Én pedig azt mondom néktek, teljességgel ne esküdjetek se az égre, mert az az Istennek királyi széke, se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert a nagy királynak városa. Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé, hanem legyen a ti beszédetek úgy, nem, ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.
Ez egy csodálatos, szép ének. Ez egy a többi közül, amelyeket szoktunk énekelni. Szívem mindig megmelegszik, amikor ezt énekeljük, és úgy szép odaadással énekeljük. A témánk, amiről szó lesz ezen a délutánon, az, hogy a ne esküdj hamisan parancsa. Tehát a ne esküdj hamisan parancsa. Az Úr Jézus tanításából olvastunk fel egy részt. Az 5. résztől 6-7 Máté evangéliumában le van írva az Úr Jézus hegyi beszéde, ahogy tanította a sokaságot, és több helyen is, ha megnézzük az 5. részbe, vissza-vissza irányul az Ószövetségben, és elmondja azt, hogy hallottátok, hogy megmondatott. Hallottátok, hogy megmondatott több helyen is. A régieknek így és úgy, és szól ez nekünk is, a mostaniaknak. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok. Erről szeretnék egy néhány dolgot mondani, az ő parancsolatairól. Amikor meghalljuk a parancs szót, mire gondolunk? Valami olyasmi, amit kell teljesíteni, mese nincs. Katonaságra talán, egy erősebb felszólításra, mert azt meg kell tenni. A hű ember másképp áll hozzá. Tudja azt, hogy ha Jóisten parancsol valamit, azt nem lehet kétségbe vonni. Azt meg kell tenni, mert ha nem, annak negatív következményei lesznek. Az Ószövetségben és az Újszövetségben is vannak példák, vannak személyiségek, akik megfogadták, illetve nem fogadták meg az ő parancsolatait. A Jóistennek a parancsolatait. Az Úr Jézus, amit parancsolt, ahogy vesszük. És szeretném említeni például Ábrahámot. Mózes könyvében le van írva az, hogy milyen komolyan is vette Ábrahám. Mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendelkezéseimet és utasításaimat. És látjuk, hogy Ábrahám ki lett idők folyamán. Ő lett a hívők atyja. És ő volt, akire a Jóisten nagyon sokszor visszamutatott, és említette az ő nevét. És le van írva az is a 17. részében, ugyanennek a könyvnek a verseiben, hogy milyen sok jóval árasz el Ábrahámot és az ő leszármazottait. Sok nép atyja leszel. Nem neveznek többé Ábrahámnak, hanem Ábrahám lesz a neved. Mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítod utódaidat. Népeket támasztok belőled. Királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is. Örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom és utódaidnak a földet, hol jövevény vagy, Kánoán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. Micsoda csodálatos ígéret ez. Ábrahám ezt elhitte. És aztán egy másik példa, egy pozitív példa, aki engedelmeskedett a parancsnak, Isten parancsának, és igyekezett úgy élni, ő is, és az ő felesége, gondolom, hogy a testvérek már sejtik, kiről van szó, Zakariás és felesége. Róluk az ige így ír. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Milyen csodálatos. Férj és feleség. Eltökélt szándékkal betöltik Istennek a parancsolatait. Nem hajulnak el tőle. Mi volt az eredménye? Hogy egy olyan gyerekük született, aki az Úr Jézust is bemerítette. Ő volt keresztelő János. Izrael fiai közül sokakat megtérít, mondja az ige, az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Micsoda eszköz támadt ebből a házaspárból. Jóisten úgy látta jónak, hogy szülessen nekik ez a gyerek. Egy másik pozitív példa lehet Péter. Amikor annak ellenére, hogy egész éjjel haláztak, de az Úr Jézus azt mondta, hogy most Péter, vesd a hálót a másik oldalra, jobb oldalára hajónak. Nem fogadkozott, hogy hát jobb oldalt vagy bal oldalt, nem mindegy. Megfogadta, és halak sokasága jött a hálóba. Mert engedelmeskedett. Fontos dolog az, hogy engedelmeskedjünk Isten felszólításának, Isten parancsának. Viszont negatív példaként említhetjük, akik nem engedelmeskedtek a parancsnak, Jónás példáját. Jónást, amikor küldte az Úr, menjen Ninivébe, ő ment másik irányba. Nem tetszett neki a parancs. Hányszor vagyunk mi is így hívő emberek, hogy nem tetszik az, amit az Úr mond. Miért így? Miért nem úgy? Kézenfekvőbb a másik válasz. Szívesebben tennénk azt? Miért ezt? Zugolódással nem oldódnak meg a problémák. És látjuk, hogy Jónás is milyen nagy varga betűt tett meg, és kegyelem volt számára az, hogy a hal ugye menedék volt számára, és megmenekült azáltal, hogy kikerült a szárazra, és végül csak teljesítette Isten parancsát. Egy másik negatív példa az igéből lehet a gazdag ifjú. Amikor elbeszélgetett az Úr Jézussal, úgy tűnt, hogy minden rendben van, minden oké. Okay. De amikor az érzékeny pontjához ért az Úr Jézus, hogy eredj el, add el mindenedet, akkor megszomorodott. Nem tudott engedelmeskedni. Mert a szíve hozzánőtt a vagyonhoz. Nem tudott lemondani róla. Ha nem adjuk át teljesen szívünket Istennek, akkor az ő parancsolatai valami kevesek számunkra. Nem tudjuk engedelmességgel véghez vinni azokat. A hívő ember és a parancs. Tudja a hívő ember azt, hogy a parancsolatok a Jóistentől származnak. És ez az ő javára vannak. Ez is, hogy ne esküdj hamisan, parancs. Oltalmazó korlátként vannak a parancsok. A példabeszédek könyvéből vagy két igeverset szeretnék felolvasni, amikor ott az író leírja azt a 19. versben, hogy aki megtartja a parancsolatot, 19. rész, 16. versében, aki megtartja a parancsot, megtartja az életét, de aki nem törődik teendőivel, meghal. Meghal. Testileg, lelkileg elvész. Kár az ilyen emberért, aki nem tartja be a parancsolatot. Ezek intő példák számunkra, hogy fogadjuk meg a Jóisten szavát. Ugyancsak ebben a könyvben, egy másik helyen az ige úgy tesz tanúbizonyságot, hogy aki megveti az ígét, eladósodik miatta, de aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát. Tehát az ige megutálója megrontatik. Tehát az ige megutálója megrontatik. És aki megveti az ígét, az még egyszer találkozik majd vele. Az ítélet napkor. Akkor majd szembe kerül azokkal a szép és jó felhívásokkal, amelyeket idézett neki a Jóisten. Az Úr Jézus megvetette, és majd az ítélet napján újból szembesül azokkal. De akkor már sajnos nem fog tudni változtatni. Viszont az, aki aláveti magát, csodálatos, hogy ígéret van erre vonatkozóan. Az megtartatik. Miért ne válasszam ezt, a megalázkodást, és akkor megtartatom. A Jóisten tudja belém adni az engedelmes szívet, csak kérni kell. Az odaszánást el kell kérni tőle. Ne esküdj hamisan. Erről van szó ezen a délután. Nyissuk ki szívünket az ige előtt, és fogadjuk be azt. Amen. Énekeljünk egy éneket, és azután kérjük Balajti Katalin testvérnő szolgálatát.
Yeah. Milyen nagy kegyelem az a Jóisten részéről, hogy az övé lehetünk, és napról napra gondoskodik, gondot visel rólunk. El szeretném mondani egy költeményt, de mielőtt el nem elmondom, azt szeretném, hogy egyszer egy idős bácsi még megtérésem kezdetén mondta, hogy egy hívő ember, ha veszít is, hát állja a szavát. Hát én ehhez nagyon szeretnék ragaszkodni, hogy ha veszitek is, de álljam a szavamat, és ne hazudjak. És jó az, hogyha a Jóisten igéje napról napra vezet bennünket, tanácsol, és más az, amikor a munkába is úgy indulunk, hogy úgy indulok el, hogy valamit ad nekem a Jóisten, és azáltal erőt merítek, vagy az, hogy céltalanul bolyongok ebbe a világba. Hát a délelőtt is olyan nagyon megragadott az ige, hogy az özvegyasszonynak nem fogyott el az olaja, és a nehézségekben, a próbákban ott volt a Jóisten vele. Hát ez engemet nagyon megerősített, és kívánom, hogy másokat is. Ismétlés. Napjainkba telt be az a megjövendőlt ige, az Úr Jézus Krisztus beszéde, amit ti a fülbe fogtok súgni, a háztetőkről fogják hirdetni, és halljuk az élet hullámain át Isten igéjét, s közben ráismertem, ezt már hallottam. Napról napra, amit hallottunk, újra ráismertük, ezt már hallottuk. Már nem volt olyan értéke előttünk, de megjegyzés nélkül most sem hagytuk, ismétlés, ketten is mondtuk. Ekkor azt mondta az Úr nekem, ti nem ismételtek sohasem. Hányszor ismétlitek kéréseteket, hányszor cselekszitek ugyanazt a vétket, azért, amiért már egyszer bocsánatot kértetek. Én nem fordulok félre unottan, nem mondom ismétlés, ezt már hallottam. Bár teljes hatalom adatot nekem, magamat megtűrtőztetem, várok rátok, hogy térjetek meg, de már nem sokáig ismételek. Beteljesítem az ígéretet. Éjséget bocsátok a földre, és nem fog hangzani Isten igéje. Futkosnak majd kelettől nyugatig, egyik tengertől a másikig, de nem találják meg, mert nem lesz kegyelem. Aki félelmetes, félelmetes legyen. Uram, köszönöm intő szavadat. Segíts, hogy megragadjak minden alkalmat. Mint Mária, a jobb részt válasszam, hogy abban napon meg ne csalatkozzam. Hát ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen.
Kérjük a zenekar szolgálatás utána, Csata Zita testvérnő szolgálatát kérjük.
Egy igeverset szeretnék olvasni. Ezek után, amíg a föld lészen vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Ez a Jóistennek a kijelentése, amikor szövetséget kötött az új világgal Noé idejében. Hát mi is úgy érezzük magunkat, hogy eljött a nyár, hála jó atyának, volt telünk is, most megjött a nyarunk is. Igaz, hogy sokszor szinte készületlenül vagyunk hol az egyik évszakra, hol a másik, de mégis kialakulnak a dolgok úgy, hogy győztesen kerülünk ki, vagy megyünk át egy másik évszakba. Már a madarak is jobban csicseregnek, több hallatszik, egy párszor láttam a vadlibákot is, tarvakot, hazajöttek, olyan szépen jöttek ide, ha mondhatjuk így, hogy hazajöttek, és mi is úgy szeretnénk dicsőíteni a mennyi atyánkat, ilyen kicsi csoporttal, fiatalokkal, idősekkel, ugye nekünk is jó ez a jó meleg, vagy az Úr, hogy azt a sok áldást, amit át, mert ő, amit megígért, meg is adja. Az ígéből úgy olvastuk, hogy az emberek esküsznek, fogadalmat tesznek, és nem adják meg. De a Jóisten vélünk szemben mindent, amit megígért, meg is adott. Egy másik dolog, gondolják sokan, ez az idős testvér mit keres még mindig a zenekarba, hogy akik nem ismernek. Hát elmondom, hogy kezdődött a dolog. Nem telik sok időbe. Amikor ilyen fiatal fiú voltam én is, ott Sarmságon, járt egy idős testvér Kolozsvárról, és ígét is hirdetett, és volt egy hangszere. Azt a kis belső zsebébe tartott egy fa fúrúja volt. és akkor szolgált is, és avval énekelt. Azt az éneket egyszer azt játszotta el, hogy mondjátok, meghalt-e az Úr, én értem is a fán. De a könnyeik csepegtek, csologtak, és beleéreztem abba, hogy a Jóistent lehet dicsérni még egyszerű fan hangszerrel is, és olyan lelkesen úgy felvidított bennünket, azóta én nyertem bátorságot az Úrtól, és ezt kaptam, hogy ezt a munkát is kell vigyük, úgyhogy ez is Isten szolgálatára van, amit teszünk, és meg minden más, amit az ő nevében teszünk, vagy cselekszünk, és úgy felvidított bennünket is, akkor a fiatalokat is, hogy ez az egyszerű hangszer is lehet a Jóisten dicsérni szívből, lélekből. Ha mi is megpróbálunk egy kis tavaszi hangulatot most eljátszani, vagy megkezdeni, reméljük, hogy már az egy hétre jönnek a Perecsényi Pengető zenekarok, folytatódnak ezek a tavaszi hangulatok, de addig is hangolódjunk össze együtt a testvérekkel, méltó mi atyánk, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet, háladást, de földi porcán emberektől. Hogy aztán itt most már nem úgy alakul sok ember számára, ahogy kiszámolja a telet vagy a nyarat, de örülünk annak, hogy vetés, aratás volt, és kenyér is van mindamellett, hogy 6 milliárdtól több emberek élnek a földön. Ha egyik helyen nincs, volt a másik helyen is, akkor éhen, különösen az ő gyermekei nem halnak meg, és nem lesznek kenyér kéregetők. Én kívánom szívemből, hogy lássuk ezt a mi lelki szemeinkkel, hogy Istennek gondja van az ő teremtményére. Amen. Thank you.
Köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus nevében. Először is szeretnék bemutatkozni, mivel most állok itt először is, lehet, sokan láttak már, de kevesen ismernek. Csata Zitának hívnak, Kolozsváról, illetve Kidéből jöttem ide, férhez. Vannak, akik már jártak Kidében a testvérek közül. Hívő családból származom, még van 6 testvérem. 5 Kolozsváron, és egy itt Szatmáron, illetve Amacon, a Bakó István. A szüleim már gyermekkoromban Isten félelemre neveltek, de el kellett jöjjön az a nap, amikor én személyesen kellett döntsek, és így Isten kegyelméből már 19 éve szolgálom az Urat. Jelenleg a Géresi gyülekezetben szolgálunk, melynek nagyobb része Róma. Meghallottuk, hogy a testvérek gyülekezetében működik a pengetős zenekar, és felvettük a kapcsolatot győző testvérrel, aki elvállalta a mi gyermekeink tanítását, és azóta vasárnap délutánonkénti alkalmakon részt veszünk, ahol jól érezzük magunkat. Bizonyságtételen befejezéséül szeretném felolvasni a 139. Zsoltárt. Uram, Te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden útamra. Még nyelvemen sincs a szó, de már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha hajnal szárnyainak kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, a kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság. A sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alkattalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, melyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családul beszélnek rólad, ellenségeid hazugul mondják ki a nevedet. Ne gyűlöljem gyűlölőidet, Uram, ne utáljam támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeim lettek. Vizsgálj meg engem, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, s vezess az örökké valóság útján. Amen.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig Bert és Tibor testvér. Thank you.
Bizonyságom alapigéként szeretném felolvasni Apol apostolnak a 4. rész 8. versének az első mondatát. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Úgy elgondolkoztam, testvérek, hogy így bizonyságot téve, mert nagyon rég nem álltam itt a testvérek között szolgálni, szolgáltam, minden az imaasztaltól, vagy a szószékről is már, és hallhattak a testvérek, és láttak. De úgy igazából bizonyságot kiállva, hogy elmondjam, hogy mit tett velem az Úr, és miből mentett meg engemet, vagy milyen átéléseim voltak, nem igazán álltam itten. És szeretném elmondani a testvéreknek, hogy egy néhány gondolatot megosztanák a testvérekkel, ami igazán foglalkoztatott az utóbbi időben. Tudják bizonyára a testvérek, hogy a gyülekezeten belül Szabó Attila és Seletje Dávidon keresztül ilyen sportesemények történnek Daróczon, mikor kiszoktunk menni a gyermekeinkkel, és néhány alkalommal én is elkísértem a gyerekeinket. És ott sokszor voltak jó beszélgetések is a játék mellett, és ott vannak sok barátaink, testvéreink is, és itt azt szeretném elmondani a testvéreknek, hogy vannak kisebb barátaim is most már, és testvéreim, és akikkel elbeszélgetünk többször. És megelevenett bennem az is, amikor gyermekek, nem tudom, ha Márti meg Péter emlékszik rá, hogy megkérdezték egyszer tőlem, mikor tudomásukra jutott, hogy én hivatásosan sportoltam, mielőtt még Jóistenhez megtértem, és megkérdezték tőlem, hogy mi volt annak az oka, hogy én félbehagytam ezt az eseményt, ezt a teljes, hogy nem sportoltam tovább, és úgy belém markolt sokszor, mert mindig, mikor ezeket megkérdezik az emberek tőlem, mindig a megtérésem jut eszembe. És erre a válasz csak egyetlen nagy válasz van, mint az Úr Jézus is mondta, mert aki megtalálja az igaz gyöngyöt, azt mindent elhat, mindent kárnak és szemétnek ítél. És valójában ez volt az én életemben is. Megtaláltam az igaz gyöngyöt, az Úr Jézust, és azokkor mindennek hátat fordítottam, ami addig volt. És eszembe jutottak ezeken a beszélgetések során sokszor a megtérésem is, és eszembe jutott, hogy milyen harcaim voltak nekem akkor az akkori vezetőséggel, a sportvezetőséggel, mi a szerződések voltak, amit fel kellett szakítani, miután megtértem, és sokan az idősebb testvéreim tudják, hogy imádkoztak akkor értünk. És eszembe jutott az a tűz, az a hév, amelyik sokak testvérek szívébe felgyúl, amikor eszünkbe jut a megtérésünk, az első szeretetnek a tüze. És igaz testvérek, hogy sokszor, amikor visszatekintünk erre az időre, úgy érezzük, mintha most nem lenne bennünk, nem égne erősen bennünk a tűz. Annyira égett bennünk a tűz, hogy mindenkivel szembeszálltam, és mindenkinek elmondtam, hogy én erről az útról le akarok szállni, én az Urat akarom követni. Bátor voltam, mindenkivel szemben néztem. Vajon most hogy állok ezzel? Hogy állunk ezzel? És ott égett a tűz a szívünkben, és mikor szolgálni kellett, misszióba menni, akkor nem volt nehéz, hanem örömmel mentünk. Örömmel tettük ezt. És nem volt, Isten bármit kér tőlünk, nem volt nehéz megtenni. Most elgondolkozunk, most hogy állunk, hogy állok ezzel. És ami nagyon fontos, hogy ez a tűz, hogyha nem vagyunk Istennel folyamatos kapcsolatban, elkezd elhalványulni, elgyengülni. És lehet, hogyha nem figyelünk előige Istenre, elgyengülünk. Azt mondja az ige, hogy a lélek kész, a test erőtelen. Sokszor elgyengülünk, elfáradunk. Szükségünk van, folyamatosan jön a keresztlábához. Új erőért, újra feltöltsön bennünket az Úr. És történtek olyan alkalmak is, amikor elgyengültem, és úgy éreztem, hogy Istentől távol kerültem. Most ezt az ige, amelyet felolvastam, erről az igéről nagyon többször hallottunk már tanításokat, hogy Istenhez milyen közel kell legyünk, milyen közel vagyunk, távol vagyunk Istentől, vagy közel. De mégis az ige mostanában engem nagyon foglalkoztatott, hogy mennyire vagyok közel Istenhez. És én felismertem, testvérek, hogy volt egy idő az életemben, mikor elkezdtem távolodni Istentől, elgyengülni, teljesen erőtelenné lenni. És szerette volna szívem mélyén Istenhez közelebb kerülni, még közelebb hozzá. És az az első szeretet, ami a szívemben volt, ha újra feléledne Istenem. Úgy ilyen vágy volt a szívemben. És nem tudom, hogy én mostan, akit itt széjjel nézek, szinte mindenkit ismerek. De nem tudom mégis, ki milyen gondolatta jött az imaházba. Kinek mi van a szívében? Mennyire van Istenhez közel, mennyire van Istentől távol? És ez a gondolat foglalkoztatott engemet nagyon sokszor. És rájöttem, testvérek, hogy az első lépést mi kell megtegyük Istenhez. Holott Isten megtett az első lépést, mikor az Úr Jézust feláldozta mi életünk. És közel jutottunk Istenhez. Isten megbocsátott, megváltott. És mik vagyunk az, akik eltávolodunk sokszor Istentől? Mi nekünk kell megtenni az első lépést. Úgy olvastuk, hogy közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog. Isten alig várja, hogy lépést tegyünk felé. És az első lépés, amit én kaptam az Úrtól, a legnagyobb lépés, amit kell tegyünk, hogy imádkozzunk. Én akkor értettem meg igazán, addig is tudtam, de akkor értettem meg igazán, hogy milyen nagy szükség van az imádkozásra, nem csak a gyülekezetben, imaórán, nem csak a családban, hanem nagyon fontos van a négy szem közti imádkozással, a belső kamrába Istennel. Mert Isten ekkor tud bennünket tisztítani igazán. És az imádkozás, mikor négy szem közt vagyunk az Jóistenhez, ez a kulcs, amely utat nyit Isten felé. Hiába közeledünk másképpen, lehet olvassuk a Bibliát is, lehet, hogy teszünk jó dolgokat is, és próbálunk kivenni a szolgálatba részünket, úgy az énekkarba, misszióban és más területen is. Hogyha nem imádkozunk, akkor nem tudjuk megnyitni az ajtót Isten felé. És akkor tud Isten igazán használni bennünket, a Bibliát is, ha olvassuk. Hallottam valakitől, azt mondta, hogy hibát akart keresni a Bibliában, és elkezdte olvasni. És minél jobban olvasta a Bibliát, hogy hibát találjon benne, annál több hibát látott meg magába. És a délelőtt nagyon jól esett Lenci testvérnek is a bizonyságtevése, mikor azt mondta, hogy mikor Istenhez közeledünk, ha azt akarunk, hogy közel kerünk Istenhez, Istennel akarunk járni, akkor ezek mind lemondásokkal jár. Sok mindenről le kell mondjuk, és áldozatokat kíván. És amikor én elkezdtem Istenhez imádkozni, és elkezdtem a Bibliát olvasni, Isten egyből válaszolt, és akart küldeni. Így apró kicsi feladatokat akart megbízni. És én akkor kifogásokat találtam. Ugyebár tudjuk, a Bibliában is vannak ilyen történetek, mikor elküld a király, hogy a menyegzőbe embereket, vendégeket meghívja, milyen kifogásokat találtak. Most én feleséget vettem, most én ökröket vettem, most én termőföldet vettem. Nagyon könnyű kifogásokat találni. És Isten eleinte csak kicsit kért tőlünk, hogy tedd meg ezt a lépést, és ő tizet jön felénk. És mégis ő volt az, aki a legnagyobb áldozatot adta életünk. Mindenét odadta. Teljesen mindent, ami volt. A legdrágábbot odadta. És akkor engemet, ha megkér, hogy egy kicsi áldozatot hozzak ő érette, sokszor olyan nehezen megyen ez. Én nem tudom a testvérek életében, hogy van ez. Lehet, hogy vannak még itten annak, akik úgy lássák, hogy sokszor, mikor Isten megkért őket, nehéz volt lépést tenni feléjek. Pedig a legdrágábbat adta hozzánk. És áldozatot kell vállalnunk. De ha áldozatot vállalunk, a Jóisten csak arra ad áldást, amit ő érette teszünk. Eszembe jut Pál apostolnak is, mikor elküldte egy irányba, és oda akart menni, és akkor a lélek nem engedte. Azt mondta, te Mezopotámiába kell menjél. Hányszor engedelmeskedtem Istennek, mikor azt mondta, te ne tedd eztet, hanem eztet kell tenned. Pál apostol úgy olvastuk, hogy azonnal engedelmeskedt a léleknek. Én vajon azonnal engedelmeskedek? Vagy elkezdek megint filozófálni, kibúvókat keresni? Mikor Isten szólít, hogy most szolgálni kell, vállalom a szolgálatot, ha misszióba kell menni, kész vagyok mindig menni, vagy azt mondom, most a múlt héten voltam, miért menjek megint, igaz? De Isten, ha küldeni akar, akkor menni kell, mert csak ezen van áldás. Mik akik itt vagyunk, és úgy mondjuk, hogy Isten megszabadított bennünket, és tanítványok vagyunk mindnyájan, igaz? Mindnyájunknak Isten feladatot adott. Én sokszor elhanyagoltam ezt a feladatot, testvérek. De szeretném, hogy még jobban odaszálljam az életemet az Úrnak, hogy tudjon használni. De erre szükségem van folyamatos imádkozásra, a folyamatos kapcsolatban Istennel lenni. És feltettem a kérdést, hogy mennyire közel kell kerüljek Istenhez, hogy jó legyen. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő. Aki én bennem marad, az terem gyümölcsöt. Az a legközelebb, mikor benne vagyunk az Úrban. Azt mondja az Úr Jézus, aki én bennem marad. Én kívánom azt a részemre és a gyülekezet minden tagjának a részére, hogy maradjunk az Úrban. És maradjunk minél közelebb hozzá. És maradjunk hozzá közel, és ha küldeni akar, vagy feladattal akar megbízni bennünket, még ha sokszor nem is tetszik nekünk ez a feladat, vállaljuk el, mert azon van igazán áldás. Amen.
Pénteken Lótról hallhattunk, és azt olvastuk Lótról, hogy az ő lelke már belefáradt a sok gonoszságba, erkölcstelenségbe és mindenbe, amit látott maga körül, és ezzel kapcsolatosan egy néhány gondolat fogalmazódott meg a szívemben. Eszembe jutott egy mondás, ami úgy hangzik, hogy ha valaki elvesztette a pénzét, az sokat veszített. Ha valaki elvesztette barátját, az még többet veszített. De aki elvesztette a hitét, az elvesztette mindenét. És arra gondoltam, hogy Lót nem veszítette el a hitét. Mert ha elvesztette volna az ő hitét, akkor elvegyült volna az emberek közé, a bűnökben, és akkor nem fájt volna az ő igaz lelke. Nem gyötörte volna napról napra az ő igaz lelkét. De ő megmaradt, megmaradt az ő hite. Tehát nem vesztette el mindenét, és az Úr megmentette őt onnan. Most több ezer évvel Lót után, ha széjjel nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a föld most sem az a hely, ahol a szeretet uralkodik csupán. Mert láthatjuk most is a sok bűnözést, a nélkülözést, az erkölcstelenséget, igazságtalanságot, az irigykedést, a pénzsóvárgó embereket. Annyi mindent láthatunk, ami miatt talán a mi lelkünk is már néha belefárad. De buzdításul szeretném mondani, hogy ne veszítsük el a hitünket és a reményünket, hanem kapaszkodjunk erősen a jó Istenbe. Ahogy hallottuk az előbbi bizonyságtételből, hogy töltsünk időt Istennel, közeledjünk hozzá, és ő még közelebb fog jönni mi hozzánk. Ez meg fog erősíteni a mi hitünkben, és tegyük ezt magunkért, azért, hogy megállhassunk arra a napra, amikor majd bejuthatunk a mennyországba, és tartsunk ki, tartsuk meg a hitünket, ne csak magunkért csupán, hanem mindazokért, akik körülöttünk élnek. Akik miatt talán most még bánkódunk és szomorkodunk, de nem csak a hit és a remény van nekünk megadva, hanem a szeretet is. És talán ez a legfontosabb, úgy olvassuk az igében. Szeressük a bűnösöket, úgy, ahogy az Úr szereti őket, és nem akarja elpusztítani egyiket sem. Úgy, ahogy bennünket sem pusztított el, bár megérdemeltük volna, az Úr mindenkit szeret, és kívánom azt, hogy mi is szeressünk mindenkit, erősödjünk meg, kapaszkodjunk erősen az Úrba, és próbáljunk meg úgy élni, hogy minél többeket megnyerjünk. És van még egy jó hír, az, hogy ezt nem kell egyedül megélnünk, hanem itt vagyunk egymásnak. Lótnak nem volt az ő városában gyülekezete, akikkel együtt lehetett, megbeszélhette volna a problémáit, akik erősíthették volna, de mi itt vagyunk egymásnak. És nem csak mi, van még sok népe ebben a városban az Úrnak, és kívánom azt, hogy figyeljünk oda egymásra, erősítsük egymás hitét, magunkért és másokért. Amen.
Ma délután is az Úr Jézus Krisztus drága nevében köszöntjük kedves testvéreinket, úgy a vendégtestvéreket, mint a helybelieket. Kívánjuk a Jóisten áldását minden kedves jelenlevőnek az életére, szolgálatunkra, munkánkra. Most énekelni fogunk egy éneket, utána pedig az ige hirdetés.
Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. Hamisan ne esküdjél, erre tanít, hogy erre kér bennünket ma délután Isten igéje, és még sok más egyébre, hiszen Isten csodálatos, hatalmas és fenséges, és olyan dolgokra kíván bennünket nevelni, hogy hasonlók legyünk hozzá. És az újjászületés által, miután beléptünk az Isten családjába, az Úr elkezdett foglalkozni velünk, és fog is foglalkozni egész addig, amíg hozzá megérkezünk. A kérdés az, hogy van-e engedelmes szív, van-e nyitott szív, nyitott vagyok-e arra, hogy Isten beszéljen hozzám, az Úr foglalkozzon velem, szóljon hozzám. Jakab apostol azt mondja, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Olyan embert még nem láttam, aki tökéletes. Egyedül az Úr Jézus Krisztus volt tökéletes, és Pál apostol is azt mondja, nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, de igyekszem, akarok az lenni. És Isten látja és nézi a mi szándékunkat. Milyen a mi szándékunk? Egyáltalán akarok-e hozzá hasonlítani? Akarok-e mint tökéletesebb lenni, és hasonlítni az én Uramhoz, az én megváltómhoz, vagy távol is áll tőlem ez a gondolat, hogy olyan legyek. Nagy áldás az, hogy beszélhetünk. Kommunikálhatunk egymással. De ugyanakkor óriási nagy felelősség is. Mert a kimondott szót nem lehet visszaszívni, vagy nem lehet eltörölni, vagy nem lehet megsemmisíteni. Bár ha tévedünk beszédben, helyre lehet hozni, vagy bocsánatot kérni olyan értelemben. De néha mi beszédünkkel, a szavainkkal életre szóló sebeket ejthetünk valakiknek a szívén. Ezért nagyon fontos, hogy megfontoljuk a mi beszédünket. Azt mondja Isten igéje, hogy hamisan ne esküdjél se az égre, sem a földre, sem a te fejedre. A világban halljuk sokszor, hogy az emberek esküvel próbálják alátámasztani igazukat, vagy esküvel próbálják hitelessé tenni azt, amit mondtak. Azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy amikor esküvel kell megerősítni valamit, ez már elég nagy baj arra az emberre nézve. Akinek alá kell támasztania a véleményét, a mondani valóját. Esküvel. És vannak emberek, akik akár az életükre is esküsznek. És azt mondja, hogy az életemre mondom. Ezért mondja az ige, ne esküdj a te fejedre. Sem az égre, sem a földre. Miért? Hát az egyik, amiért ezt ne tegyük, Isten igéje ezt tiltja, aztán a másik dolog pedig olyan az életünk, mint egy lehelet. Mint egy lehelet. És ezért egy biztos pont van csak maga Isten, maga az Úr, és az én életem nagyon bizonytalan. Ezért soha nem támaszkodhatom önmagamra, hanem egyedül az élő Istenre. És azt mondja az ige, hogy a ti szavatok legyen igen, igen és nem, nem. És ami ezen felül van, az a gonosztól van. De ugyanakkor annak idején a Mózes, amint leírja az 5. könyvében, hogy Isten csodálatos ígéreteket adott az ő népének. És megígérte nekik, hogyha engedelmesek lesztek az én szavaim, ha hallgattuk az én beszédemre, akkor nagyon csodálatos áldások fognak kísérni. De ugyanakkor, ha elfeledkeztek róla, az én beszédemről, és a nekem tett esküről és fogadásról, akkor nagyon keményen meg foglak büntetni benneteket. És a Dániel könyvében olvasunk egy igeverset, amit szeretnék idézni. Dániel 9, a 11. versben azt olvassuk, és az egész Izrael áthágta a te törvényedet, és elhajoltak, hogy ne hallgassanak a te szódra. Ezért reánk szakadt az átok és eskü, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Dániel, aki Isten embere volt, felismerte azt, hogy az Isten népe elhajolt az Úrtól. Nagyon messzire kerültünk az Úrtól. És amikor Dániel beszél erről, az Isten népe a babiloniai fogságba volt. Dániel is. És látta azt, hogy mindez azért történt az ő életükben, mert az esküt, az Istennek tett esküt megszegték. Elfeledkeztek róla. Elhajoltak az élő Istentől. Mi nem szoktuk most úgy nevezni, hogy esküszünk, akkor, amikor fogadást teszünk, és inkább ezt a szót használjuk, hogy fogadást teszek az Úr mellett, vagy elkötelezem magam az Úr mellett, az Úr szolgálata mellett. A zsoltáríró azt mondja, hogy az én fogadásaimat megadom az Úrnak, sőt, megadom az ő egész népe előtt. Hadd lássa az Isten népe, hogy azt, amit én fogadtam az Isten népe előtt, vagy titokban, azt megadom az Úrnak. És ezt a fogadástételt, amit mi is vállaltunk valamikor, vagy lehet éppen ma is, vagy a tegnap, vagy az elmúlt héten, az Úr azt várja tőlünk, hogy mi azt megadjuk az Úrnak. És általában úgy szokott lenni, amikor nehéz megpróbáltatott helyzetbe kerülünk, amikor kemény harcokba kerülünk, és úgy látjuk, hogy önmagunkban képtelenek vagyunk győzni, és most szükség van az Isten erejére, az Isten segítségére, akkor oda folyamodunk, hogy különböző ígéreteket szoktunk tenni az Úrnak. Különböző fogadásokat teszünk az Úrnak. És az egyik ilyen fogadás, azt mondjuk, Uram, hűséges leszek hozzád, mint halálig. Így van ez, testvérek. Így van ez most lebontva az én személyes életemre. Hiszen azt ígértem az Úrnak. Azt vállaltam, hogy az Úr Jézus mellett én hűséges leszek, mint halálig. Aztán azt is mondtuk az Úrnak, hogy ő lesz mindig az első az életembe. Ő az első. Hát ha az Úr az első, ez akkor azt jelenti, hogy én csak a második lehetek. Vagy a harmadik. De mindenképpen ő lesz az első az én életemben. Valóban így van. Fogadás. Fogadás tétel. Vállaltam az Úr előtt. Vállaltam az ő egész népe előtt. Ő az első. Tényleg úgy van. Nem felejtettem el. Valóban megadom az Úrnak az én fogadásaimat. Ez legyen mindannyiunk előtt egy nyitott kérdés. Aztán vállaltam az Úrnak azt is, hogy fogom szeretni az én testvéreimet. Hallottunk erről a délelőtt folyamán is. De nem csak a délelőtt. Sokszor. Szeretem a testvéreket. Mert azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy arról fogják megismerni, hogy az én tanítványai vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Vállaltam ezt is. Aztán vállaltam azt is, hogy azt az evangéliumot, amit én megismertem, és amely engem boldoggá és szabaddá tett, azt el fogom mondani másoknak is. Fogom hirdetni az Isten igéjét. Bizonyságtételben, nem biztos, hogy innen a szószékről, de az életemmel, a beszédemmel, a szolgálatommal fogom hirdetni az Úr Jézus Krisztust. teszem-e ezeket a dolgokat? Nagyon súlyos hibákat követünk el akkor, ha a mi beszédünk nem a Szentlélek kontrollja alatt van. Vannak emberek, akiket öröm hallgatni, vagy pedig nagyon sokan szeretnek hallgatni. Vannak emberek, akiket unalmas hallgatni. Nem szívesen hallgatjuk őket. Attól is függ, hogy milyen kategóriába tartoznak, illetve ki mondja, és hogy mit mond. Mert a hívő ember a tisztátalan beszédeket nem szereti hallgatni. De a hitetlen ember pedig nem szereti a lelki dolgokat hallani, mert ítélet alatt van az élete. Mert akkor, amikor bűnről, önmegtartóztatásról, ahogy beszél Pál apostol, ahol hitről, ahol hűségről van szó, a hitetlen ember ezt nem szereti. De a hívő embernek ez a gyönyörűsége. Örömmel hallgatja az Isten igéjét. Örömmel hallgatja az Isten beszédét. Mert jól esik neki. Mert gerjedezik a lelke, a szíve, amikor hallja az Isten beszédét. És erősödik benne a hit, az Úr iránti elkötelezettség, az Úr iránti szeretet, az Isten iránti buzgóság. Amikor hallgatja az Isten beszédét, jól esik neki. És lelkileg épül, erősödik, és tisztul az élete. Aztán súlyos hibákat követünk el akkor, ha olyan beszédbe egyeledünk, ami távol van az evangélium szellemétől, az ige szellemétől. És hadd idézek egy embert, Péter, aki szóba egyeledett ott az udvarban, és mivel, hogy megkísértett helyzetbe került, és az, aki néhány órával előbb képes lett volna meghalni az Úr Jézusért, egy néhány óra múlva megtagadja az Urat. Nem sok idő telt el, nem teltek el hetek, hónapok vagy évek. Aki a tegnap azt vallotta, hogy én vagyok a legjobb hívő, hogy fordítsuk le így, és én szeretem a legjobban az Úr Jézust, az a másik nap megtagadja az Urat. De nem csak, hogy megtagadja, hanem azt mondja Isten igéje, hogy elkezdett esküdözni, átkozódni. Visszajött Péternek a régi élete. Miért? Mert engedte magát belesodorni olyan társaságba, olyan környezetbe. És mivel, hogy olyan volt a társaság, olyan volt a szellemi légkör, ahol ő is részt vett, jelen volt, ezért elragadta őt az áradat. Hibát követünk el akkor, hogyha hitetlen társaságba engedjük magunkat belesodorni, és olyan beszédekbe belevegyülni, amely kétértelmű, amely talán erkölcstelen, tisztátalan, hiszen a világ ezzel foglalkozik. A világban ez a menő. Ez megy. Vagy másokat kigúnyolni, vagy mást kinevetni. Akár Istent, akár a hívőket, akár az erkölcsöt. Vagy mindent, ami tiszta. És ha a hívő ember belesodortatik ilyen helyzetbe, ilyen körülmények közzé, ilyen társaságba, akkor oda juthatunk, ahova Péter is jutott. Hát őrizzen az Úr bennünket ettől. Aztán, ha meggondolatlanul beszélünk, megint nagyon súlyos következményei lehetnek. Az Úr Jézusnak volt két tanítványa, Jakab és János, amikor át akartak menni Samarián, ismerjük az igét, és nem engedték, hogy átmenjenek. És azt mondja Jakab és János, akik nagy buzgók voltak az Úr Jézusért, gondolták, most felveszik a harcot, Uram, kérünk tüzet, hogy emészze meg őket a tűz. És az Úr Jézus megdicséri őket? Hát nem. Pedig az Úr mellett kardoskodtak. úgy nézett ki, hogy az Úr Jézus mellett kardoskodnak. Azt mondja nekik az Úr Jézus, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Ez nem az én atyámnak a lelke. Én nem erre tanítottalak titeket. Én nem ezt a példát adtam nektek napról napra. Én más evangéliumot hirdettem nektek. Nem azt, amit ti most akartok tenni. Pedig ők, a samaritánusok a megváltás alapján nem is voltak testvérek. Csak a teremtés alapján. És akkor kérdezzem meg, hogy sokszor a megváltás alapján levő testvéreinkre nem-e tudunk olyan negatív dolgokat mondani, vagy gondolni, ami távol áll az evangélium szellemétől? Az ige szellemétől, az ige tisztaságától, az ige szentségétől. Az ördögnek az a szándéka, ha tud, ha lehet, valamilyen módon kötözze meg a lelkünket. És ha megkötözte a lelkünket, akkor tovább az a szándéka, hogy ott, ahol megkötözött, tartson bennünket ott fogva. Nehogy onnan kiszabaduljunk. Még akkor sem, ha egy drága ige hirdetés van, még akkor sem, ha próbát enged az Úr az életünkbe, még akkor sem, ha az Úr sarokba szorít, pedig Isten pontosan ezt akarja elérni bennünk és velünk, hívő emberekkel, ha valahol az ördögnek sikerült megkötözzön, hogy ő onnan kiszabadítson. Ő onnan felszabadítson. Ő onnan kivezessen és meggyógyítson. És meggyógyult, lélekben meggyógyult és megtisztult emberek legyünk, akiket használhat az Úr az ő kezében. Talán jó lenne visszahallgatni úgy egy-egy nap végén, hogy reggeltől estig mit is beszéltem én. Gondolatainkat nem tudjuk visszanézni, Istennek erre is van módszere, neki van hatalma, de azt meg lehetne tenni, hogy reggeltől estig mit beszéltem, kivel beszéltem, és akkor esetleg le tudnók vizsgáztatni saját magunkat. Hol tartok én? Olvastam az egyik püspökről, akinek gyülekezeti problémái voltak, és az egyik nap kinsétált a kertben, aztán arra gondolt azokra a problémákra, emberekre, akikkel beszélgetett, és hirtelen kifakadt átkozódásba, szitkozódásba. És az egyik egyháztag pontosan a magas kerítés mellett ment el, és mindezt végighallgatta. És ahogy hallotta, hát bele gyökerezett a lába, nem jött, hogy elhiggye. Testvérek, lehet, hogy most úgy önmagunkban elítéljük, szegény ember, tényleg, hát, ha ennyire ő is az Urat szolgálta, vagy ilyen egyházi méltóság volt, hát hogy is tehetett ilyet? De szeretném, hogy egy picit jöjjünk közelebb, és vajon mi nem esünk bele hasonló helyzetbe? Akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy nincs senki a közelben, vagy nem hallja senki, vagy nem lát senki, olyan szavak hagyják el az ajkunkat, ami semmiképpen nem egyeztethető az Isten igéjével. Lehet, hogy még átkok is. Lehet, hogy még szitkok is. Lehet, hogy olyan csúnya szavak, hogy normális körülmények között soha nem mondanám ki. Vagy mások előtt soha nem mondanám ki, mert szégyelném kimondani. De mivel megkísértettem, mivel egy pillanatig visszajött, mint ahogy Péternél, egy pillanatra visszajött a régi Péter, egy pillanatra visszajött a régi Lőrinc, vagy István, vagy Zoltán, vagy sorolhatnám tovább. Megkísértetünk. Lehet, hogy olyan idegállapotba jutottunk, lehet, hogy olyan stressz alatt van az életünk, lehet, hogy olyan feszültség van benne. No de meg lehet ettől szabadulni? Hát úgy szoktuk, Békás testvér nagyon sokszor idézte azt az igét, hogy úrvacsora vételkor Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden bűntől. Még a titkos bűnöktől is. Még ezektől a bűnöktől is. Meg tud tisztítani. Hogyan tud az Úr megtisztítani? Hát a legfontosabb dolog az, hogy valljon meg az Úr előtt, hogy ez bűn. Valljon meg az Úr előtt, vagy egy lelki testvérem előtt, hogy nézd meg, hogy milyen kísértésbe jutottam. Hogy olyan szavakat használtam, amit csak a régi életemben bűnösen használtam. És az Úr Jézus meg tud tisztítani. És meg akar tisztítani. Mert ő azért jött, hogy megtisztítson és meggyógyítson. Egy néhány igei tanácsot szeretnék még a beszédünkkel kapcsolatosan mondani. Hát az egyik dolog az, hogy beszéljünk egymás között zsoltárokban és dicséretekben. Biztos a testvérek is szokták nézni a híreket a televízióban, vagy hallgatni a rádióban, vagy olvasni az újságban, és általában negatív híreket szoktunk látni. Amikor gyilkosság történik, erőszaktétel, ilyen borzalmas dolgok történnek. Miért? Mert az ember foghatóbb ezekre a negatív történésekre, mint a pozitívra. Mert az szenzációsabb, az figyelemfelkeltőbb. Arra jobban oda néznek és odafigyelnek az emberek. Jobban érdekli az embereket. És testvérek, vajon mi nem-e vagyunk ilyen kísértésben néha, hogy a negatív hírek úgy könnyen megütik a fülünket? Ha valami negatívat hallottam a testvéremről, miről is van szó? Ez engem érdekel. És a Mózes könyvében olvasjuk, most nem keresem meg az igét, mert nincs arra most idő, de azt mondja Isten igéje, hogy ha hírt hallasz, akkor kérdezz, tudakozz, keresd, kutass, járj utána, és ne üljél fel minden kósza hírre, ha egy testvérről hallasz egy véleményt, egy mondatot, valamit. Járj utána, kérdezd meg, kutass, keresd, de ha lehet tőle, hogy igaz-e, erre tanít Isten igéje. És ha ezt megtesszük, akkor lehet, hogy, és biztos, hogy sokszor elkerüljük azt a bűnt, hogy nem adom tovább a pletykát, a féligasságokat, hanem megkérdezem, és meggyőződök a valóságról, és látom, hogy nem is úgy vannak a dolgok, mint ahogy hallottam. Beszéljünk egymás között zsoltárokkal. Nagyon fontos dolog, testvérek, hogy ha építeni akarjuk egymást, akkor ne a rossz hírekkel próbáljuk egymást építeni, hanem zsoltárokkal, az Isten beszédével, az Isten igéjével, azzal, hogy milyen üzenetet kaptam az Úrtól, milyen jó volt az a szolgálat, az a bizonyságtétel, az a prédikáció. Milyen megtapasztalásom volt az Úrral, az Úr jelenlétében. És ezáltal épül a testvérem, de ugyanakkor én is épülök az ő szolgálata és beszédje hallatán. Azt mondja Isten igéje, hogy beszédetek legyen kellemes, és sóval fűszerezett. Legyen kellemes. Legyen olyan, ami az Isten igazságaival, az Isten beszédével van fűszerezve. És nem biztos, hogy mindent el kell mondjak, amit tudok. Még az sem biztos, hogy mindent el kell mondjak a testvéremnek, amit tudok róla. Hanem beszédem legyen megfontolt, legyen meggondolt. Hogy akkor, amikor megnyitom számat, abból áldás fakadjon. Abból a környezetem épüljön. Ha kell, megítéltessen a bűn. És ha kell, meggyógyuljon a beszédemtől, a szolgálatomtól, az életemtől. Az, aki ott van a környezetemben. Az, aki hallgat. Azt mondja Isten igéje, hogy a helyén mondott szó olyan, mint az aranyalma ezüst tányéron. Én még nem láttam ilyet. A testvérek láttak már? Nem láttam, de el tudjuk képzelni, igaz? Milyen is lehet az ezüst tányéron, azon a gyönyörű tányéron három aranyalma? Vagy kettő, vagy öt, vagy amennyi. De mindenképpen úgy hiszem, hogy szépen mutathat, szépen nézhet ki, ugye testvérek? Azt mondja az ige, hogy ilyen a helyén mondott szó. És vannak szavak, amiket hallottam testvérektől a gyülekezetben, soha nem fogom elfelejteni. Olyan építő szavak voltak. Olyan jó volt. Van, aki egy mondatot mondott, de soha nem fogom elfelejteni. Mert a helyén mondott szó volt. Mert épültem belőle. Mert érezte a lelkem, hogy most pontosan erre van szüksége. Hát legyünk ilyen emberek. És mielőtt befejezném, hadd kérdezzem meg, hogy milyen ember vagyok, milyen ember vagy te? Milyen ember vagyok én? Milyen a beszédem? Épülnek-e az én beszédemtől, az én szolgálatom által? Milyen a beszédem? Milyen a szolgálatom? Az Úr Jézus Krisztus miután ránézett Péterre, és miután a lelkét meggyógyította Péternek, tudott rá feladatot bízni és munkát. Pál apostol azt mondja, hogy először én Isten káromló voltam. Káromoltam az Istent. Abba az időbe. De miután az Úr kezébe vette ezt a káromkodó embert, ezt a gyűlölködő embert, ezt a haragvó embert, és Isten az ő szent lelkével átgyúrta, ez az ember lett egy világ misszionárus. Beevangelizálta az egész világot. Péter kőszikla lett, akin felépítette az Úr az ő anyaszentegyházát, rajtad fogom felépíteni az én anyaszentegyházamat. Ezen a gyáva emberen, hát olyan gyáva volt egy szolgáló lány előtt, megtagadta az Urat. Mit lehet egy ilyen emberrel kezdeni? Na ez a csodálatos, testvérek. Ez a csodálatos, hogy az Isten szemszögéből, és akkor, amikor Isten kezébe vesz egy embert, ennyire át tudja alakítni. Ennyire át tudja formálni. Ennyire össze tudja gyúrni, és ennyire meg tudja erősíteni arra a szolgálatra, amiért az Úr megteremtette és elhívta. Sokszor szoktuk mondani, hát a szolgálat, vagy a bizonyságtétel, vagy a prédikáció, vagy az éneklés, ez nem az én erőssége. Akkor mi? Hiszen az Úr mindannyiunkat szolgálatra hívott el. Hogy szolgáljuk az Urat. Hát ezt fogjuk tenni majd az örökké valóságban is. Időtlen időig. És ezt itt kell megkezdjük. Itt. Ebben a helyi gyülekezetben. Ott a családban, ahol az Úr helyezett. Azon a munkahelyen, ahova Isten állított, ott kell megkezdeni a szolgálatot. Ne esküdj hamisan, ez volt a vezérgondolatunk. És aztán azt olvastam a 37. versben, hanem legyen a ti beszédetek úgy-úgy, nem-nem, ami pedig ezen felül van, a gonosztól van. Az Úr segítsen bennünket, hogy a mi beszédünk, az legyen párhuzamos a mi életvitelünkkel. És fordítva. Szoktuk mondani, beszélj, beszélj, hadd ismerjelek meg.
mert a hívő ember lehet áldás, lehet felemelő, lehet gyógyító a beszéde. És erre van szükségünk a mai világban, az emberek között, ahol nagyon sok ember a széles útat választotta, az Isten nélküli útat választotta, és minket azért hívott el az Úr, hogy beszéljük, azt mondja Pál apostol, hirdest, beszéld az igét, és állj elő vele. Az Úr segítsen bennünket ilyen életre, hogy ezt tegyük az ő dicsőségére. Amen.